Hulladékgazdálkodás.
Szelektív.
Energetika.
Megújulók.
Másfél fok.
Klímaszorongás.
Közlekedés.
Karbonlábnyom.
Gazdaság.
Körforgás.
Háztartás.
Ecet.
Ember a Földön.
Nemes Takács Katával.
És Bartus Marcival.
Üdvözlöm Önöket, én Nemes Takács Kata vagyok.
Én pedig Bartus Marci.
És ez itt az Ember a Földön, lévén csütörtök délután van. Vannak ezek a ilyen halmazba gyűjtött civil szervezetek, zöld arcok, szóval van egy ilyen kategória a világon, hogy emberek összegyűlnek azért, hogy jobb legyen a világ. Ezt hívjuk civil szervezetnek, és nekik van egy ilyen része például, akik kifejezetten a fenntarthatósággal foglalkoznak. Marci, összedobálunk sok ilyen szervezetet? Mondjuk WWF?
Igen, mondjuk a Zöldítők Egyesület.
Igen, Levegőmunkacsoport.
Zöld civilek, van egy ilyen is, képzeld el.
Humusszövetség, nem
például,
mellesleg.
Vagy mondjuk, én ismerek egy nagyon nagyot, a Greenpeace. Ismered őket?
Jó, hogy ezt mondod, mert a mai vendégünk, csak ilyen nagyon raffináltan próbáltam felvezetni, a Greenpeace-től jött hozzánk, Mesterné Antal Zsófia, a Greenpeace kommunikációs menedzsere. Vele fogunk ma arról beszélgetni, hogy, Marci?
Hát, hogy mit is jelent ez a műanyagmentes július, de egyébként alapvetően beszélgetni fogunk vele a Greenpeace-ről, hiszen már elég régóta megy ez a műsor, konkrétan több éve, kettő, és még nem beszélgettünk a Greenpeace-ről úgy igazán, szóval, hogyha tehetik, mindenképpen tartsanak velünk. Szia Zsófi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, nagyon örülök, és köszöntök mindenkit.
Én most igazából nem a szokásos életrajzzal kezdeném, hanem az apropó valami miatt meghívtunk téged ezen műanyagmentes július, vagy hát ugye angol nevén ez a Plastic Free July, mert igazából ez Ausztráliából indult 2011-ben, és mára már több mint, igazából ezt írja az internet, több mint 100 millió embert ér el a világ 190 országában, de szerintem ez már sokkal több mint 100 millió ember, hiszen 190 országban szerintem többen élnek, na mindegy. Az eredeti célja, hogy a résztvevők júliusban, és akár hosszabb távon is minimalizálják az egyszer használatos műanyagokat otthon, a munkahelyen és közösségeikben. Na de miért fontos ez? Világszerte évente körülbelül 300 millió tonna, ez egy leírhatatlan szám, olyan, mint 650 milliárd forint a Nemzeti Bankból. Nem tudjuk elképzelni, műanyagot állítunk elő. Az Európai Unióban a csomagolásra nagyjából 24 millió tonnát használunk fel, rettenetes, és újrahasznosítás száma nagyon alacsony, kb. 20% az Európai Unióban, világszinten még kevesebb. A műanyag nagyon lassan bomlik le, apró műanyag mikroműanyagokká válik, amely az ökoszisztémákba és akár az emberi szervezetbe is bekerül. Szerintem ez tragikus, felolvassam még durvább, és pontosan ezért szerettünk volna mindenképp beszélgetni az egyik zászlós hajóval, aki harcol a műanyagok ellen, a Greenpeace-szel, azon belül is Mesterné Antal Zsófiával, a Greenpeace kommunikációs menedzserével. Zsófi, mióta dolgozol te a Greenpeace-nél?
Hát én tavaly október óta dolgozom a Greenpeace-nél, úgyhogy ez még nem egy hosszú, de egy nagyon örömteli történet a részemről.
Tök jó. Apropó.
Igen.
Akkor még mielőtt a műanyagokba belecsapnánk, engem borzasztóan érdekel már régóta, hogy hogy lesz valakiből zöld aktivista, vagy hogy csatlakozik valaki egy zöld szervezethez?
Hát igazából az esetemben nagyon egyszerű egy állás, meghirdetett állásra jelentkeztem, de ez nem az egyetlen útja, mert egyébként nagyon sok kolléga van, aki valóban, ahogy az aktivistákat említetted, aktivistaként kezdi, és úgy kapcsolódik be a szervezet munkájába, akár egyetemistaként, szóval egy egészen fiatalon, és több olyan kollégám van most is, akik így kezdték, és azóta pedig már munkatársai az egyesületnek.
Akkor most beszéljünk a te konkrét esetedről.
Igen, mindig is álmod volt, hogy ilyen aktívan tegyél a környezetért. Nekem inkább itt ez a kérdésnek a lényege, nem Kata?
Igen.
Azt nem mondhatnám, hogy mindig is álmom volt, inkább úgy mondanám ezt, hogy az évek során, ahogy a világot aktívan szemlélő hírolvasó emberként szembesültem vele, hogy gyakorlatilag az ökológiai válság és a klímaválság a korunknak a legnagyobb problémája. Így megszületett bennem a vágy, hogy akkor én is aktívan tegyek ez ügyben valamit, és egyébként én egy ilyen jó 10 évet dolgoztam a kommunikációnak különböző területein, és akkor gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne akkor így tenni valamit a jó ügy érdekében, és akkor nagy-nagy szerencsém volt, hogy szembe jött velem egy külföldi szervezet, a Cerrado-nak egy tanfolyama, ő nekik az a küldetésük, hogy a világon minél több embert becsatornázzanak így a zöld mozgalomba, tehát hogy gyakorlatilag lehetővé tegyék, hogy valaki zöld irányba váltson a munkaterületén, vagy akár az, hogy a meglévő munkahelyén jobban képviseljen zöld dolgokat, vagy akár a saját közösségében. és nekik elvégeztem így az alapfő tanfolyamukat, ami gyakorlatilag egy ilyen 3 hónapos intenzív, gyors talpaló mindenféle klímaválsághoz kapcsolódó témában. Ezt nagyon élveztem, nagyon
tehát
szerettem.
Tehát így elmondják, hogy minden szar.
Igen, most akartam kérdezni, hogy derűsen jöttek erről a továbbképzésről?
Hát azért voltak súlyos pillanatok, ezt jól gondolod, tehát hogy tényleg azért egy-két dologgal ott így adatszinten szembesülni tényleg elég kemény volt, de azért ők mindig hangsúlyt helyeztek arra, hogy reményt is adjanak, tehát hogy a remény az ugye az, hogy ha mit cselekszünk, mert ha nem cselekszünk, akkor tényleg semmi sem fog változni. Szóval elvégeztem ezt a tanfolyamat, és akkor utána aktívan keresgéltem, hogy hová mehetnék, hová tudnék váltani, és végül is, amikor a Greenpeace-nél megnyílt ez a lehetőség, akkor nagyon gyorsan jelentkeztem, igen. Aha. Igen, és az állásinterjún meg elég gyorsan egymásra találtunk a csapattal, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez sikerült.
De miért fogalmazódott meg benned a gondolat egyáltalán az iránt, hogy elkezdesz a tanfolyamot? Tehát valami triggerelt belülről, akár az előző munkahelyeken, vagy annyira azt láttad a környezetedben, hogy pusztul a világ, hogy szerettél volna valami jót tenni, mert ugye most azt mondtad, hogy különböző helyekről jöttél a kommunikációval kapcsolatban, különböző helyeken dolgoztál, igen. És akkor azok nem voltak igazán jók, nem voltak kielégítőek, vagy szerinted annyit szennyezünk, hogy egyszerűen szerettél volna valamit tenni ezzel ellen?
Egy kicsit mind a kettő, de azt hiszem, hogy talán az első, ami az esetemben erősebb, szóval, hogy volt bennem egy ilyen világjobbító vágy, vagy szándék, hogy én nekem mindig is fontos volt, hogy a munkámnak igazi súlya legyen. Szóval ne csak az, hogy jó, elvégzem, megkapom érte a pénzt, hanem hogy azért valami jelentősége legyen a világban. Én ezt nagyon szerettem volna mindig is elérni, és azt láttam, hogy itt van erre most a legtöbb tér, vagy a legnagyobb szükség adott esetben. Még ha ezt így meg szabad említeni egyébként, mellette én elkezdtem hobbiból madarászkodni is. Ami most egy ilyen tipikus millennial hobbi lett egyébként így sok helyen a világon.
Egyébként a Magyar Madárvédők Egyesület és egy zöld szervezet.
Magyar Madártani Egyesület, igen. Ott is egyébként tag vagyok, meg önkénteskedek náluk. Na és hogy akkor az nekem egy annyira jó élményt adott. Tehát az egy nagyon fontos dologgá vált az életemben, hogy ezáltal így közelebb kerültem a természethez, és tök sok mindent megismertem. Hogy
és oda hogy jutottál?
Ez a Covid-hoz köthető. Az történt, hogy elköltöztünk a férjemmel a 12. kerületbe, egy szép zöld kerület, és beütött a Covid, és nagyon sokat dolgoztam otthon, home office-ban. És akkor így kinéztem az ablakon, hát ez ilyen madár. Tök sokféle madár világos. Megfordul a kertben, és akkor csak így autodidakta mondani, így elkezdtem keresni, hogy na, tényleg ilyen nagyon banális módon rákerestem, hogy így zöld színű, de úgy néz ki, mint egy harkája, akkor ez a zöld küllő, barna a sapkája, meg ilyen kis szürke, akkor az mi, az egy barát poszáta, és akkor így elkezdtem csak így utána nézni, és akkor persze nagyon hamar rábukkantam a Madártani Egyesületnek az anyagaira, elmentem az eseményeikre, utána nekik volt ilyen madárbarát kertem, amikor ezt elvégeztem, szóval úgy egyik dolog hozta maga utána.
Tehát miközben te kommunikációs, nehogy Isten, reklámanyagokat írsz otthon a gépeden, hogy megpróbálja a szörnyű fogyasztói társadalomba eladni valakinek valamit, közben kinézel az ablakon, és ez így megnyílik egy teljesen igen, másik dimenzió, hogy igen. Madarak, növények, természet,
hoppakor... hogy ez a világ.
Hát, hogy igen, szóval hogy a munkámmal nem csak pénzt akarok csinálni, hanem értéket is.
Igen, egyébként nekem eredetileg van egy szociológus végzettségem, szóval azért ott is volt már egy ilyen világra rátekintés, de utána tényleg inkább ez volt, amit az előbb említettél.
Hát gondolom, ez az elvárás, tehát hogy nyilván egy csomó nagy cégnél az, hogy a kommunikációs vezető, az, vagy bármilyen kommunikációs munkatárs ezt csinálja.
Hát igen, én dolgoztam egyébként sajtóban is, meg marketingben is, de hogy igen, tehát hogy ott alapvetően az nyilván egy ilyen profitorientált dolog, és azon belül nyilván lehet manőverezni, hogy egy kicsit jobb dolgot csinál az ember, vagy nem, de hogy egy idő után azt éreztem, hogy ez nekem így kevés.
És a férjed elkísért a madarak, madaras workshopokra?
Nem, de azért az évek során, mert most már ilyen 5-6 éve üzem ezt, meg most már egészen jól.
Tehát te üves vagy?
Hát azt nem, de azért már úgy egész jól felgyúrtam magamat olyan terepi ismeretekből, és azért így az évek során most már őre is ragadtak dolgok, mert ahogy megyünk, így mindig mondom, hogy mit lehet hallani, meglátni, és akkor egy-két dolgot ő is tud, de...
De ezt szerintem megbudjantál teljesen nyilvánvalóan.
Hát így volt, aki azt hitte, de egyébként pont így visszakanyarodva a Greenpeace-hez, hogy az első munkanapomon, amikor bemutatkoztam, akkor ott is elmondtam egyébként, hogy madarászom, mert ott gondoltam, vagy bíztam benne, hogy ez releváns info lesz.
Igen.
És annyira jó volt, hogy ketten is azt mondták, hogy én is, és akkor azt éreztem, hogy na tessék,
ez bolond, ez jó lesz.
Igen, ez már azután volt, hogy felvettek, de hogy igen, tehát hogy akkor így.
Képzeld el, csak hogy érdekes lesz számodra, bocsánat, és aztán már annyiszor elmondtam, de hogy éltem Új-Zélandon egy évig, ami így a madarak országának is szokták nevezni. És hogy annyira furcsa, hogy itt élsz egy országban, Európában, és hogy egy csomó madárat fingom nincs, sajnos, mi pedig imádom a madarakat, és kimentem Új-Zélandra.
Tényleg időként küldnek egy papagájra.
és Új-Zélandon meg ugye annyira különlegesek a madarak, hogy már előre elkezdtük nézegetni, hogy de milyen jó madarak lesznek. Tehát, hogy elmész egy idegen helyre, sokkal jobban ismerem az új-zélandi madarakat, ahol egy évig éltem. Jó, nyilván az, hogy ott van a kiwi, ott van a nem tudom micsoda, de hogy így megdöbbentő, hogy mennyire óvják a madarakat, és hogy mondjuk ez egy jó szemlélet. Alapvetően mondjuk Új-Zéland maga a Greenpeace miatt is egy érdekes ország, ugye ott süllyedt el a híres Rainbow Warrior hajó, és hát...
Pont 40 éve.
Igen, pont 40 éve.
Igen.
És azt is meglátogattuk, de elvontatták ugye a helyszínről, egy másikra átvitték, le lehet menni búbárkori. Nem mindegy, csak hogy ez egy érdekes kapcsolódás nekem, és ezt mindig úgy szeretem fejlézni magamban.
Hát igen, az ott különleges, hogy ott sok olyan faj van, ami csak ott
igen,
van.
Igen, mert nem később hódították meg a szigetet,
igen,
és ezért ugye nem ölték meg a madarakat, viszont nem is tudták őket elvinni.
Igen.
Tehát a kivi madár azóta sehol máshol nincsen, bár már ott sincs sajnos túl sok.
Ja, hát igen, nehéz a helyzet.
Na jó, de vissza egy kicsit a Greenpeace-hez. Szóval, azt látjuk az életedben, hogy oké, akkor marketing, szuper, madarak, wow, kinyílik egy új dimenzió, talán ezzel mégiscsak érdemes lenne jobban foglalkozni, és akkor beleütközöl a Greenpeace-nek ebbe az állás hirdetésébe, és te még a Greenpeace előtt mentél el erre a képzésre?
Igen, tehát hogy...
Kifejezetten tudatosan kerestél egy olyan helyet, ahol is jött szembe a Greenpeace.
Igen, tehát hogy nekem kifejezetten az volt a célom akkor már, amikor erre a tanfolyamra beiratkoztam, hogy zöld irányba mozdítsam el a karrieremet. Aha. És elvégeztem, és azt reméltem, hogy akkor így könnyebb lesz váltani. És egyébként még a tanfolyam és a Greenpeace között eltelt egy ilyen másfél-két év, amiközben így jelentkezgettem, de itthon nincsen annyira sok lehetőség egyébként így ezen a területen.
Vagy van úgy, hogy egyébként dolgozhatsz nekünk ingyen?
Hát igen, szóval az igen, ez nehéz, hogy ki hol húzza meg ezt a kompromisszumot, vagy kinek mire van lehetősége, de igen, valóban tulajdonképpen ez volt a legjobb lehetőség, ami szembe jött, úgyhogy így baromira örültem, hogy,
de jó.
Hogy ez sikerült.
És akkor te konkrétan a Greenpeace-nél, mint kommunikációs menedzser, mit csinálsz?
Uh-huh. Hát itt egyébként pici a csapat, egy pici kommunikációs csapatban vagyunk, de annál fogva, hogy ilyen pici a csapat, sok mindenbe azért így belemászik az ember, úgyhogy igazából alapvetően sajtóközlemények, blogposztok, social media posztok.
Social media posztok, ami kifejezetten a lakosságnak szól, tehát próbáljátok edukálni a népet arra, hogy figyeljetek, ez nem oké.
Ez is benne van egyébként, szóval igazából a Greenpeace alapvetően rendszer szintű változtatásban, vagy arra törekszik.
Világos, tehát hogy nem a lakosságot abuzáljátok, hogy vásároljon.
Hát elsősorban nem,
hanem
de
a
döntéshozókat. Igen, tehát hogy rájuk szeretnénk a nap végén hatni, de ugyanakkor az, hogy természetesen legyen egy ügynek társadalmi támogatottsága, vagy felháborodás adott esetben egy ügy mögött, az ugye nagyon fontos, tehát hogy anélkül sokkal nehezebb bármit is megváltoztatni, úgyhogy kell mindenkihez szólni, és a közösségi média az nyilván nagyobb teret enged arra, hogy a támogatókhoz szóljunk, meg hát ugye a Greenpeace az ugye egy adományokból élő szervezet, tehát hogy nekünk nagyon fontos ápolni is ezt a közösséget, hiszen mi kizárólag magánembereknek az adományai működünk, tehát nem fogadunk el.
Nem is fogadtok el, tehát hogyha valaki felajánlana mondjuk egy vállalkozó, egy raklapnyi pénzt, arra is azt mondhatok, hogy nem.
Nem.
És mi történik akkor, hogyha csak küld az adományt?
Visszautaljuk.
Visszautaljátok.
Uh-huh. Igen.
Tehát látod, hogy jogi személytől érkezett, akkor az visszautalja.
Igen.
De hogyha magánszemélyként utalja, akkor jöhet?
Magánszemélyként támogathat, de mondjuk itt lehet, hogy a részletekbe menően így a fundraising csapat jobban el tudja ezt mondani, de alapvetően így
ez
van.
Ez a policy, hogy...
Hát igazából ez is egy zöldemosás. Pont most én ma egyébként az jutott eszembe, ezt beszéltük, hogyha mennyire fontos a social media, és nemrég tettétek ki, hogy a milliárdosok és a nagyvállalatok egyre inkább átveszik az irányítást, az életünk és a szabadságunk felett, és ez amúgy tényleg borzasztó, hogy a hatalmas vagyonokat arra használják, hogy gyengítsék az emberek és a bolygó védelmi szabályozásokat, és olyan politikusokat támogassanak, akik az ő érdekeiket szolgálják. Tehát igazából nyilvánvaló, hogyha egy ilyen milliárdos akár magánszemélyként is támogatná a Greenpeace, ez nagyon visszás lehetne, szerintem.
Igen, egész biztos vagyok benne, hogy ilyen esetekben megvizsgálják azt, hogy...
Biztos,
tehát mondjuk nem 1500 forintot utal, hanem nem tudom mennyit.
Igen, szóval, hogy...
Milyen rémisztően összecseng ez a mostani közélettel?
Igen. Szóval hát igen, ez a Greenpeace-nek most egy fontos globális kampánya ez a...
Arra gondolt, hogy majd van Mészáros és Várkonyi páros hirtelen a jótékonysági vibe-ba.
Meg lenne sértődve, visszautalnád. Mert ugye ezt hallottuk, hogy meg vannak sértődve. Jó, hát szerintem igazából most a környezetről beszélünk, és mégiscsak a műanyagmentes júliusról van szó, és ez nem veszem el annyira a fókusz Zsófiról, de Zsófin beszél. Mondtad nekünk, hogy szeretnétek hatni leginkább ugye a kormányzatokra, vagy erről szólna, igen, a döntéshozókra. Igen. Viszont a műanyagmentes július az egyénekről szól, hogy leginkább. Igen. És hogy akkor tehetünk ezzel valós lépéseket a műanyagmentesség felé? Az egyéni próbálkozások is ugyanannyira számítanak szerintetek, mint mondjuk egy nagy kormányzati intézkedés, mint például tényleg, hogyha most azt mondaná a magyar kormány, hogy műanyagmentes július van, ezért...
Senki nem vásárolhat?
Valami megadóztatjuk a műanyagokat még jobban, csak ebben a hónapban. Tehát, hogy mi lenne mondjuk egy műanyagmentes júliusban az a lépés, amivel nagyobbat tudnánk tenni, mint egyénileg? Szerintetek van-e ilyen?
Igen, van. És hogyha szabad egy kicsit így kizúmolni, és akkor utána majd akkor esetleg az egyénire is rátérünk, mert azt is kérdezted, hogy az egyéni cselekvésnek mi a jelentősége, de akkor lehet, hogy a kérdés második felével kezdem. Szóval most nem júliusban, de augusztus legelején lesz egy nagyon fontos ENSZ tárgyalás, ahol egy globális műanyag egyezmény fog megszületni, és egyébként ez már évek óta zajlik ennek a tárgyalása, és a Greenpeace is nagyon aktívan részt vesz abban, hogy itt egy minél szigorúbb műanyag egyezmény születhessen meg. A Greenpeace-nek az a célja, hogy 2040-ig 75%-os csökkenést érjünk el a műanyaggyártásban. Mint ahogy te is mondtad az elején, hogy milyen brutális mennyiségű műanyagot állítunk elő. Egyébként én ennél még egy durvább számot tudok. Én legutóbb azt olvastam, hogy 430 millió tonna, szóval kicsit még több, amit mondtad.
Az a legszomorúbb, ha csak 20%-kal csökken, akkor lenne 300 millió, igen, amit most én mondtam.
Igen, szóval ez nagyon... nagyon
ez olyan számok, szóval
nagyon kemény, nem tudjuk elképzelni ezeket a számokat, de egyébként...
Tengerpartokkal szokták illusztrálni, hogy nem tudom, hány tengerpartot lehetne megtölteni velük.
Akár, igen.
De én azt értettem, hogy ilyen számokat dobálózzunk, akkor én őszintén azt gondolom, hogy ez mostanra így kezelhetetlen. Tehát ez csak egy drasztikus beavatkozással lehet.
Na,
szigorú műanyag egyezmény.
Igen. Csak bocsánat, még visszautalva, hogy szerintem azzal lehet érzékeltetni még, hogy ez mennyire durva, hogy az 1950-es években ez körülbelül 2 millió tonna volt évente, és hogy most, tehát ahhoz képest most 230-szor annyi műanyagot gyártunk, miközben a föld népesség mondjuk 3-4-szer lett több körülbelül azóta. Tehát, hogy lehet nagyon látni, durva, hogy ez nem arról szól, hogy többen
erre
vagyunk,
szükség,
és erre
igen,
van szükség.
Ez inkább ez az egyszer használatos műanyag, majd, hogy nem, és nyilván oké, de hogy, mert mondjuk egy autóiparban nehéz kiszorítani a műanyagot, hiszen az életünk is múlhat rajta, de gondolom nem is ez a célja egy Greenpeace-nek.
Nem, hát alapvetően valóban az egyszer használatos műanyagoknak a visszaszorítása lenne a legfontosabb, és hogy akkor visszatérve erre a globális műanyag egyezményre, tehát hogy mi nagyon szeretnénk, hogy itt egy szigorú szabályozás szülessen, és valóban ez lenne a cél, hogy 2040-ig legalább 75%-kal vágják vissza ezt az őrületes gyártást, mert az a helyzet, hogy amit te is említettél, hogy nagyon rossz hatékonyságú az újrahasznosítása a műanyagoknak, tehát hogy globális szinten az eddig legyártott műanyagoknak körülbelül ilyen 9-10%-et sikerült eddig újrahasznosítani, és valóban, ahogy említetted is, tök nagy különbség van az egyes országok között abban, hogy mennyire hatékonyan zajlik ez az újrahasznosítás, de hát újrahasznosítással valójában soha nem fogunk kikecmeregni Persze. ebből a globális krízisből, és ez az, amit sok, tehát hogy erre rá kéne ébrednie az embereknek, mert sokan még azt hiszik, hogy ezzel megoldható ez a dolog, de...
Greenwishing-elnek, azt szokták mondani.
Igen. És hogy azért sem, mert egyébként sajnos nem jó hatásfokkal hasznosíthatók újra műanyagok. Persze. Tehát, hogy ugye romlik is a minőség, tehát nem úgy van, mint mondjuk egy alumíniumnál, akár, egy üvegnél, hogy akármennyiszer, hanem hogy ez véges gyakorlatilag az élettartamuk. És, tehát, hogy gyakorlatilag ez az újrahasznosítás, ez jó, hogy van, de önmagában nagyon kevés, vagy egy zsákutca, hogyha erre helyezzük önmagában a dolgot. Tehát, hogy igazából mi ezért mondjuk azt, hogy az egyetlen megoldás, hogy muszáj csökkenteni a műanyaggyártást, mert ha nem csökkentjük, akkor lehet sok mindent csinálni, lehet szemetet szedni, lehet kísérletezni azzal, hogy ilyen műanyagevő baktériumokkal, meg enzimekkel, ami laborban már működik, de ki tudja, hogy így rászabadítva az ökoszisztémára mit
nem
okozna.
Csak azt teszi meg.
Tehát ezt így nem tudjuk. Tehát, hogy vannak ilyen tök jó dolgok, de hogy ezek esetleg akkor működnek, hogyha oké, visszavágtuk a gyártást, és akkor, ami itt maradt, azzal kezdjünk valamit. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag hosszú távon semmi más nem tudunk mondani, mint hogy ez a megoldás, hogy csökkentsük a gyártást.
Ez csak akkor fog működni, ha minden ország elfogadja, akik ott lesznek ezen a konferencián?
Hát nem, egy többség már elég lenne egyébként. Sajnos itt az a baj, hogy a petrolkémiai lobby nagyon erős.
Hát persze.
Tavaly volt az előző körös tárgyalása ennek Dél-Koreában, és ott hát, hogyha a petrolkémiai lobbistákat egy delegációnak vettük volna, hányan ők ott voltak, akkor ők lettek volna a legnagyobb delegáció. Még többen voltak, mint a rendező országnak a delegáció, tehát, hogy sajnos ezzel megyünk szembe, de egyébként tudok egy nagyon kis pozitívot is meg.
De ott így elhangoznak egy ilyen konferencián érvek?
Biztosan elhangoznak, igen, nem voltam
ott. Vajon mit mondhatnak ezek a lobbisták?
A gazdaságot tönkreteszik el, tudod, ezek a Igen. És akkor ez ugye mit
számít? Munkahelyek.
Munkahelyeket szerint, fognak igen. elveszíteni. Hát ez szerintem mind olyan érve, amitől egy politikai döntéshozó megijed, mert hogy el fogja veszíteni a választást. Ez erről szól. Sajnos.
Nehéz ugye ez meg ugye az, hogy például a Trump elnökkel az USA újra a műanyag irányba fordult, az ugye rossz irányba viszi a trendeket, de ugyanakkor, csak hogy ezt a kis pozitívot így elmondjam, hogy ne csak lehozzunk mindenkit az életről, hogy most nem régiben volt az ENSZ-nek egy óceán konferenciája, ahol szintén szóba került ez a műanyag téma, hiszen az óceánok szennyezettsége kapcsán ez egy óriási probléma, és ott 95 ország már amellett állt ki, hogy ezen az augusztusi Genfi találkozón ők egy erős műanyag egyezményt fognak támogatni, ami már egy elég jelentős mennyiség, tehát már több, mint amennyi egyébként tavaly novemberben támogatta ezt.
Igen, mert én mindig azt mondom, és tudom, hogy ez egy ilyen blödségnek tud hangzni, hogy fenntartható gazdaság csak fenntartható világban lehet. Hát nem lesz fenntartható gazdaság mögött, ugye azt gondolják, hogy pénzügyileg fenntartható. Persze, de nem lesz fenntartható, hogyha meghalunk, hogyha megfulladunk, ha gázállarcba kell járkálni, és hát nem vagyunk tőle messze. Ez a legnagyobb probléma. Igen. De ugye ezt látjuk, hogy minden kontinensen, még a sarkvidékeken, még az emberi szervezetben is jelen van már ez a műanyag, hogy amúgy volt rá bármiféle kutatás, hogy gondolatotok ott a Greenpeace-nél, hogy jutottunk el idáig, mik voltak a rendszer szintű hibák. De van megfelelő válasz? Mert hát nem hiszem el, hogy 92-ben Mr. Smith tengerbiológus nem látta, és hogy nem hitték el, csak az Persze. egy tipp volt ez a név, de hogy...
Tudom, érted. Hát igen,
nem
értem.
Látszódott az, hogy
vagy elhallgattatták, arra
gondolsz. Tudták azt, hogy növekedni fog a népesség. Tudták azt, hogy ezáltal a fogyasztás. Hát hiszen már akkor is a világ nagy része a kapitalizmusban élt. Hogy ezt így nem tudom elinni, hogy 2025-ben még mindig azon gondolkodunk, hogy mi lehet a megoldás.
Hát vagy tudjuk a megoldást.
Hogy egyre több van.
Igen.
Hát de mi a megoldás igen. amúgy? Mert hogy én azon kívül, hogy visszaszorítjuk, hogy tudom leállítani én a Coca-Colát, én vagyok Albánia miniszterelnöke, hogy
ja,
nem.
Így érted. Aha.
Mert hogy nem ez a megoldás?
Aha. Igen, az lenne a lényeg, hogy ha hozunk ilyen szabályokat, hogy azt mondjuk, hogy
büntetjük borzasztóan,
akkor
ne legyen, neki
legyen szigorúan.
De én nem tudom elképzelni, de ne haruljatok, butának fog tűni. Mi a szabályozás? Az, hogy 2027-től a Coca-Cola 90%-a kevesebb műanyagot gyártott, és üvegbe kell adnia a kólát?
Igen.
Ja, igen, egyébként mi azt javasoljuk, hogy a több utas csomagolásokra kellene visszatérni, tehát hogy egyébként említettem ezt a 75%-os csökkentést, a másik, vagy hát van több követelése is a Greenpeace-nek ezzel az új egyezménnyel szembe, de ezt is szeretnénk, hogyha bekerülne, hogy egy olyan átfogó program legyen kidolgozva, ami támogatja azt, hogy mindenütt át lehessen térni a több utas csomagolásra, tehát az újra tölthető csomagolásokra. Ez egy nagyon fontos eleme lenne, mert hát valóban, hogyha nem műanyag, akkor ugye kell valami.
Persze. Üveg, alu.
Igen, régen is csomagoltunk.
Azon is lehet vitatkozni, de hogy igen. Igen. De egyébként nekem például, amit felvetettél félig viccből, igen, hogy oké, akkor július műanyagmentes, július, akkor erre mondjuk álljon bele akár a kormány, és mondja azt, hogy csak ebben a hónapban, nem tudom, 10-szer annyiba kerülnek a műanyagba csomagolt termékek. Pusztán azért, és én tovább gondoltam ezt, amit most bevettél, hogy akkor a lakosság nem venné meg, és eljönne, hogy amúgy nem annyira elképzelhetetlen műanyag nélkül élni. Mert szerintem egy csomószor az is van, hogy lakossági szinten nem merül fel benne, vagy
nem,
vagy
a könnyedség.
Hát persze, tehát hogy egyszerűen azt érzed, hogy úristen, hát anélkül annyival rosszabb lesz az életem. Ha egyszer csak, meg egy hónapig megtapasztalod, hogy amúgy nem biztos, hogy ez szokás kérdése, hogy ez a szutyok nálam legyen, érted? A kulacsomat mutogattam, kedves hallgatók.
Ez látható, de a mikroműanyag, ami rákot okoz a szervezetedben, nem látható, azzal együtt élsz. Vagy nem te, hanem aki akar. Igen. Mert hogy egyre több tanulmány mutat arra, ez is igen, tény, hogy a mikroműanyagok jelen vannak a vérünkben, a tüdőnkben, a béllepényben, de igen, hogy vannak, milyen konkrét egészségügyi következményekkel számolhatunk, és hogy nekem a legfontosabb kérdés, hogyha például ez a Genfi, most Genfi egyezménynek hívjuk, majd hívhatjuk, ugye, hogy ott beállt mondjuk mögé Magyarország is, nem? Vagy most nyilván
valószínűleg, igen,
hogy
igen,
akkor viszont a közbeszédben miért nem hallunk többet erről? Miért csak a Greenpeace az a szervezet, jó, nyilván vannak még a kisebbek, de egy kormányzati szinten vajon mi lehet az oka, hogy nincs nyomasztva a nép ezzel kapcsolatban?
A nép az van nyomasztva, hogy háborúban.
Igen, azt hiszem, hogy vannak most itt a kampány előtt, igen, vagy a, szóval a választások előtt a kampányban fontosabb témák.
Ne, de látod, például ez is. Én, és ahogy elmondtad, hogy a döntéshozók attól félnek, hogy majd választásokat fognak veszíteni, mert a műanyagtól kevesebb izén. Én például pont azt gondoltam, hogy egyszer jönne egy olyan jelentkező a választásokon, aki azt mondja, hogy nekem már pedig szívügyem a fenntarthatóság.
Volt ilyen, majd
megbeszéljük. Tudom, értem, de hogy az nem lenne, tehát nem hozna népszerűséget egy kormánynak, ha nem is a választások alatt, de hogy már egy regnáló kormánynak
gondolják, ja, a fenntartatóságot.
Hát ez változó valóban így korosztályonként, országonként, iskolázottság. Szóval Magyarországon jelenleg valószínűleg nem annyira, tehát hogy van egy réteg, akiknek ez fontos, de az inkább egy kisebbség.
És
az igazság, hogy egyébként a Covid előtt volt egy ilyen óriási felfutása ezeknek a zöld témáknak, de azóta rengeteg, igen, ugye ilyen válsághelyzet bejött, és hogy gyakorlatilag nagyon hátra sorolódott sajnos azóta az a téma.
De top 10-ben van még ez, mert amúgy szokták így mérni, hogy mik a legfontosabb problémák az embereknél, és hogy tudom, hogy ilyen harmadik, negyedik volt, mert ugye a Covid előtt egy hónappal égett Ausztrália összes erdeje, és akkor mindenki meg akarta menteni az állatokat, már nem is emlékszünk, hogy leégett fél Ausztrália.
Igen, hát ezt most nem tudom megmondani, hogy top 10-ben van-e még, de hogy az biztos, hogy sokkal hátrébb sorolódott, ezt tapasztaljuk mi is sajnos, hogy sokkal nehezebb ebbe. Igen, nekünk is nehezebb ebbe kommunikálni, sokkal nagyobb a zaj, hát ez már különben a közösségi média platformokról is szól, hogy ott az algoritmus mit preferál, de hogy igen, tehát hogy azért régen, én akkor még ugye nem dolgoztam itt, de mondják a kollégek, hogy mennyivel gyorsabban nagyobb eléréseket lehetett produkálni egy ilyen témában. Igen.
Ezt is szabályoznám, ezt is nagyon sokszor elmondtam már, hogy a social médiát amúgy is szokták szabályozni, hogy olyan kezdeményezések videói vagy tartalmai legyenek az elsődlegesek az algoritmus szempontjából, amik jó ügyeket támogatnak, és utána jöhessen be az, aki 1 milliárd forintot fizetett. Csak hát ugye megint mi van? A kapitalizmus pöcegödrében dagonyázunk.
Ha már egyébként, igen, a pöcegödör meg a gázmaszk, mennyire tartod, nem tudom, szélsőségesnek vagy szigorúnak a Greenpeace-t önmagában az zöld szervezetek közül? Mert azért a Greenpeace-t többen szokták támadni. Aha. Gondolom sejtett, hogy mire gondolok.
Igen.
Tehát, hogy a Greenpeace-nek van azért egy ilyen image-e, hogy...
Igen, hát ugye Greenpeace egy aktivista szervezet, igen, tehát hogy arról híresül, tehát hogy ezekről a látványos, igen, akciókról híres. Én egyébként személy szerint azt gondolom, hogy annak a fajta felháborodásnak és radikális fellépésnek, tehát hogy ez indokolt, tényleg nagyon nagy a baj. Aha. Azt nagyon fontos kiemelni, hogy a Greenpeace erőszakmentes, tehát hogy ezeknél az összes ilyen akciónál alapkövetelmény az, hogy erőszakmentesen lépünk föl, és hogyha valamilyen tehát, hogyha látnánk egy aktivistán, hogy ő nem tud ezzel együtt működni, akkor mi sem tudunk, vagy nem tud ezzel együtt élni, akkor mi sem tudunk vele együtt működni. Mm-hmm. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez nem tartjuk megengedhetőnek az erőszakot. Ilyen szituációkban még akár persze lehet, hogy éles helyzet is kialakul, valami atrocitás, de hogy ez így nincs rendben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek van helye. Nyilván nem ez az egyetlen egy útja annak, hogy hogyan lehet változást elérni, de hogy ez is egy nagyon fontos eszköz, és akkor közben eszembe jutott, hogy nem tértünk ki végül az egyéni.
Most akartam visszahozni még, igen.
Dologra, csak hogy arra gondoltam, hogy akkor ezzel most így pont jól szembe lehet állítani, hogy ezekkel az akciókkal ugye ilyen globálisan felhívjuk a figyelmet, és a döntéshozókra megpróbálunk nyomást helyezni, de hogy egyébként egy egyénileg is van jelentősége annak, hogy ha most így rákanyarodhatok erre, vagy nem tudom, hogy még...
Persze, nem.
Jó, szóval, hogy egyébként mi azt gondoljuk, vagy én azt gondolom, hogy a rábeszéléssel szemben sokkal nagyobb hatása van annak, hogy a példát mutatunk. És hogy ilyen szempontból abszolút van jelentősége annak, hogy egyénileg mit csinálunk, mert ugye az ember egy nagyon társas lény, és hogyha látja a szomszédján, vagy a legjobb barátján, vagy a családtag, hogy ó, hát ezt így is lehet, akkor akár én is kipróbálom. És akkor ezek a dolgok így gyakorlatilag nagyon-nagyon szépen tudnak terjedni, és hogy egy ilyen kritikus tömeget jó elérni, ahol már mondjuk ciki az, hogy ha én elvesztek egy ilyen eldobhatós műanyagzacskót a boltban. Aha. Szóval ezt kell elérni. Egyébként van egy nagyon jó kanadai klímakutató, Catherine Hayhoe, és ő neki van tettolkja is, meg nagyon aktívan kampányon, és ő is ezt mondja, hogy bárkinek a kezében a legerősebb fegyver ezen a téren az, hogyha ő maga cselekszik és példát mutat, és adott esetben csak mesél róla, hogy képzeld, én ezt szoktam csinálni, de nem kell így tukmálni, meg nyomasztani a másikat, hogy akkor...
Te egy gazember vagy, ha nem így csinálod.
Igen, tehát ugye...
Csak még nem tartasz szót, barát?
Igen, tehát ugye ennek igazából így nincs helye, de hogy ezzel, hogy példát mutatunk, és egyre többen megmutatjuk, hogy más út is van, azzal tényleg hatást lehet elérni.
És egyébként a Greenpeace-nek vannak kifejezetten olyan akciói, amikbe ezeket meg lehet mutatni, meg lehet tanulni, tehát, hogy van nektek egy ilyen profilatok, mert számomra nagyon szimpatikus, amit elmondtál, csak néha azt érzem, hogy azért van itthon dolog edukációs szempontból is.
Ki szoktunk települni igazából adott esetben, korábban voltunk Szigetfesztiválon, volt olyan is, akár csak néhány hónappal ezelőtt, hogy a Szélkámán téren voltunk egy nagy bánával, amikor volt az óceán kampányunk, ott lehet velünk találkozni, beszélgetni.
És akkor az leginkább jellemzően úgy történik, hogy oda vetődik a földi halandó, és azt mondja, hogy sziasztok, látom, hogy ilyen zöld betűk, fehér betűk, zöld alapon szólt, ti biztos valamilyen környezetbarát szervezet vagytok. Mondjátok már meg nekem, hogy hogyan lehetne kiváltani az egyszer használatos műanyag zacskókat? Tehát ez inkább abból az irányból megy, hogy oda mennek emberek és kérdeznek tőletek, vagy ti meghirdettek olyan dolgokat, hogy figyeljetek, ma arról fogunk beszélgetni, hogy műanyagmentes július, mivel tudjátok kiváltani a műanyagot?
Igen, nagyon jó a kérdés. Hát itt a személyes találkozásnál ez egy kicsit esete válogatja, hogy ki mivel jön oda nyilván, meg mire van idő, de egyébként most pont a műanyagmentes júliushoz kapcsolatban van egy aktuálisan ingyenesen letölthető anyagunk, hogyha valaki felmegy a greenpeace.hu-ra, akkor azonnal megtalálja, ez egy 100 pontból álló életmód kalauz.
Oh yeah, 100 pont? Nem láttam, nem kemény.
Igen, szóval ez bárki letöltheti, és akkor kipróbálhat belőle, reméljük minél többet. Egyébként nem csak műanyag csökkentésre vonatkozó tippek vannak benne, de az is egy elég jelentős része.
Akár inkább. Kihívásként, 100 nap.
Egyébként ez izgalmas lenne csinálni erről egy ilyen vizuális naplót, tudod, hogy így ezeket próbáltam ki, ez jó ment, ez rosszul ment.
Hát ha valaki ezt megteszi, és közösségi médiában akár beszél róla, mi nagyon szeretnénk ezt látni, osztjuk. Tehát, hogy mi is készítünk most, vagy készítettünk már ilyen videókat, hogy ebből az életmód kalauzból elmondunk néhány tippet, és akkor videóink folyamatosan most a hónap során kerülnek fel az oldalainkra. Szóval nagyon ajánljuk, hogyha valaki kipróbálna ebből valamit, csatlakozna, akkor welcome, tényleg.
Kedves nézők, hallgatók, felhívás keringőre, mindenki ragadja meg a mobiltelefonját, és dokumentálja, ahogy megcsinálja a Greenpeace.
De ha csak megcsinálja, már az is szuper.
Igen. De már igen, az is elégedettek vagyunk.
És egyébként a Greenpeace-nél, maradjunk egy kicsit témánál, úgy gondoljátok-e, hogy valóban mondjuk a műanyag szennyezés, vagy a műanyagok kizárása meg tudná menteni a Földet?
Ez
azért érdekel, és arra, hogy tényleg, mert hogy sokszor megkapom én is azt, hogy ó, most az, hogy én veszek egy PET palackot, vagy én műanyagba csomagolom, az mit számít? Nem, sokkal nagyobb szennyező a Volkswagen. Tehát hogy nem, és de hogy? Ha amúgy ki tudnánk szorítani a műanyagokat, mától holnap rátállánk a megújuló csomagolásra, stb., akkor amúgy nyerne a Föld ezzel éveket, egészséges éveket.
Ezt most egész biztosan nem fogom tudni neked számszerűsíteni, hogy ez konkrétan mit jelentene, de egész biztos, hogy sokat. Tehát, hogy azért, mert ugye maguk a műanyagok is fosztilisból készülnek.
Átvezetted a következő kérdésemre.
Igen, tehát, hogy ez gyakorlatilag ugye annyi területen van válság, ugye polikrízisnek szokták ezt most már mondani, hogy nem lehet azt mondani, hogy akkor ezt az egyet megoldjuk, akkor minden is megoldódik. Hiszen egy csomó területen van probléma, de hát igen, tehát hogyha műanyagok terén lépünk, akkor legalább ezt a mikroműanyag szennyezést, az egészségügyi kockázatokat, meg a fosztilis kitermelés vagy felhasználásnak nagyon nagy részét akkor legalább vissza tudnánk vágni.
Tehát ha jól értem, akkor például a szénalapú energiának a mobilitás, tehát a közlekedés mindenképpen, fűtés, és a műanyaggyártás, tehát ez a három nagy lába van, amitől tök jó volna szabadulni.
Igen. Hát igen, nem csak szén, hanem ugye olaj.
Szokták is mondani, hogy volt egy tök jó földünk, és 100 év alatt elközlekedtük. Szokták ezt így, hogy
nem, egyébként a közlekedés is csak egy szelete ennek, de valóban.
Hát járjunk vonattal, vagy várjál.
Hát igen, gyalog.
Igen, a vonat az jó. Hát ha lehet, ha itt nem szakad le a felső vezeték, de mi is egyébként Greenpeace-en belül, hogyha így Európában utazunk, akkor vonattal szoktunk, igen.
És mennyire látod hatékonynak a jelenlegi magyar hulladékkezelési rendszert? Nem is az, hogy te igazából, akkor mennyire látjátok a Greenpeace-nél hatékonynak? Nyilván az, hogy most egy éve, vagy másfél éve újra hasznosított minden PET palack meg üveg, de hogy van-e olyan, a lakossági edukáció, akár vagy a szelektív gyűjtés, amin azonnal sürgősen változtatni kéne.
Természetesen örülünk annak, hogy már legalább ez a visszaváltható rendszer működik, de még mielőtt ezt bevezették volna, azért nekünk nem ez lett volna a fő célunk, hiszen mi a több utas csomagolások mellett tesszük le a voksunkat.
Arról egyébként van valami hív, ugye?
Van is már, van olyan autómat, csak nem mindenhol.
Tudom, mert más a soft landinges automata kellene.
Igen, tehát hogy van ez, csak mi azt szeretnénk, hogyha az arányok máshogy lennének. Igen. Tehát, hogy az a baj, hogyha ugye így van beállítva a rendszer, hogy a visszaváltatóra van beállítva az egész, akkor nem érdekeltek utána már abban, hogy a több utas legyen a fő. És hogy,
de tehát, mi kell ahhoz a Mohunak szerintetek, hogy ő ezt a több utas automatákat bővítse? Mert most azt tudod, hogy mióta mi beszélgettünk a Mohuval, azóta már a teszt szinten felraktak egy olyat, amiben önteni lehet.
Persze, tudom, láttam már.
Nagyon menő. Volt egy beszélgetésünk a Mohuval, ahol megpróbáltunk ennek utána járni egy kicsit, hogy milyen terveik vannak, vagy milyen terveik nincsenek. Talán ott is felmerült ez az egyutas, kétutas irány, de ott teszem, még nagyon ott tartottunk, hogy egyáltalán tanulják meg az emberek, hogy mit lehet bedobni, hát meg mit nem. Igen. De nektek van valami információtok arról, hogy a Mohu tervezi, hogy ebbe az irányba induljon el az automatákkal, és több legyen a kétutas visszagyűjtés, vagy...
Hát ezt biztos, hogy a Simon Gergely kollégám jobban tudná mondani, de én úgy tudom, hogy alapvetően nem ez a fő irány most, hanem
a visszagyűjtés. Vagy az újrahasznosítós.
Igen, és hogy velük is, tehát hogy ővelük is, nekünk is volt ilyen kerekasztal beszélgetésünk, és akkor ott is azt mondták, hogy ilyen körülbelül ilyen 30% az, ami újra hasznosul most, ez azt hiszem egy kicsit az EU átlag alatt van, tehát hogy ezt...
Tényleg?
Igen, tehát hogy...
Mikor volt ez a beszélgetés? Lehet, hogy azóta feljöttünk, mint a talajvíz.
Hát azt hiszem nem olyan régen volt egyébként, de hogy igen, szóval, hogy ők inkább ebbe az irány mennybe mennek most.
De miért nem hasznosul újra? Az azt jelenti, hogy nem viszik vissza?
Igen.
Vagy amit már visszavisznek, az sem újra hasznosítható nagy része?
Igen, ez több minden is van ebben, tehát hogy egyrészt tök sokféle műanyag van, tehát hogy nem tudom, biztos tudjátok, hogy ez a varajt, ez 1-től 7-ig
ez a kis háromszögből benne
kódolás. Van. Igen, és akkor például ami 7-es, azt nem lehet újra hasznosítani nálunk, a 3-asat úgy szintén. De szerintem a lakosságnak a legnagyobb része ezt nem tudja, és össze-vissza
tehát végig is akkor a válasz, hogy megvan, hogy miben kéne sürgősen változtatni, nyilván a lakossági edukáció.
Igen, mert hát ugye akkor visszakanyarodunk oda, hogy az újrahasznosítás az...
Most már csak megnézem, volt itt a hátam mögött egy műanyagpalac.
Itt van
egy
itt van.
Klasszikus...
Egyes.
Az a PET az egyes, igen.
Ez egy egyes típusú PET palac, ami a szénsavmentes ásványvíz. És az egyes az jól újrahasznosítható.
Az újrahasznosítható,
pont ennek a márkának amúgy voltak botrányai. Aha. Nem annyira rég a kioldódó műanyagot.
Ja, igen.
Na jó. A műanyag, gáz.
Igen, de hogy tehát tulajdonképpen lovagolhatunk ezen, hogy melyik típusú műanyag újrahasznosítható, meg melyik nem, meg hogy jól dobálják-e be az emberek a szelektívbe, de hogy ez ugye mind visszakanyarítod, de hogy valójában az újrahasznosítás nem megoldás, mert eleve nehézkesen megy, mint ahogy ez a példa mutatja, ugye a műanyagot nagyon könnyen viszi a szél, tehát hogy ugye egy gyakorlat ezt mutatja, hogy
nem hogy, kéne legyártani,
hogy nem,
ennyi,
hogy nem lehet,
kéne ennyi műanyagot
gyártani. Így, tehát hogy egyszerűen nem indokolt az, hogy ennyi műanyagot használjunk, és hogy gyakorlatilag addig, amíg nem fogjuk vissza a gyártást, addig ez újrahasznosítás sem fog megoldódni.
És mennyire gondolod azt hasznos iránynak, hogy oké, akkor a műanyag nyerőfogkefét is cseréljük rá bambuszra?
Hát igen, ez egy, már egy más kérdés, hogy akkor milyen alapanyagot használunk helyett, és azt honnan hozzuk.
Hát ez az.
Egyébként vannak már olyan fogkefék is, aminek csak a fejét kell cserélni, és akkor a nyelét igen. nem kell eldobni, vagy akár már az elektromos fogkefének is csak a fejét. Tehát, hogy nyilván valamennyi műanyagot valószínűleg fogunk igen. használni, tehát hogy mi sem azt mondjuk, hogy akkor ezt azonnal nullára kell
tehát nem létezik redukálni. Szerintem napjainkra már műanyagmentes világ. De ha itt csak gondolok, érted, a kábelburkolatokra, meg a csatornákra, meg a nem tudod, hogy...
Igen, csak ugye megint... Igen,
egyszer használatos, kibukik, nem egyszer használatos.
Vagy ne legyen kevésszer használatos, hanem legyen egy igazi használati tárgy évekig használni ez műanyagot.
Igaz. Igen, tehát ugye az már sokkal jobb lenne, hogy ezt is mondjuk egyébként, hogy jó rendben, hogyha valakinek már van egy műanyag, akármicsoda a tárgya, amit megszeretett, akkor legalább az használja sokáig, mert az már sokkal jobb, mint hogyha azonnal eldobja is.
És amúgy, hogyha ma döntéshozó lennél, országos szinten, akkor mondjuk mi lenne az a első három intézkedés, de egyet is mondtad, amit így a műanyag hulladék csökkentésére azonnal bevezetnél.
Mindenképpen a több utas csomagolásokra való áttérés, tehát azért nagyon fontos lenne, hogy tök sok esetben megoldható lenne, hogy akár üvegben vagy alumíniumban legyen helyette. Aztán az is nagyon fontos lenne, hogy ne lehessen a szupermarketekben fölösleges műanyag csomagolásban ennyi mindent
árulni. Ja, hogy minden be van csomagolva háromszoros.
Igen. Tehát a kedvencben be a zsepi, amikor 10-esével be van fóliázva, és a 10-esével összefóliázott, be van téve egy nagyobb fóliába.
Igen.
Például, igen. Erre egyébként nekünk is van kampányunk, hogy meg egy petíciónk is van rá, hogy szeretnénk elérni, hogy a szupermarketekben ezek a fölösleges műanyag csomagolások, meg amúgy nem csak műanyag, de az ugye most az van fókuszban, minél inkább visszaszoruljanak, mert elképesztő egyébként, hogy tényleg mennyi
de fölösleges. De tényleg nagyon durva.
Hát érdemes megnézni, én egy időben szórakoztam vele, hogy egy ilyen nagyobb bevásárlás után hazaviszed a csomagot, és feldolgozod,
igen.
megtisztítod, elpakolod, tehát kibontod, igen. és berakod a fakokba, a hűtőbe, nem tudom mivel, és konkrétan igen. egy halomnyi szemét
nagyon durva.
Ami csak csomagolóanyag.
Igen, és hát ez olyan nagy térfogatú, hogy hihetett ki a kukát. Tehát az is egy plusz szemét, hogy a szemetes zsákot terül lesz. Amúgy tényleg igen. nagyon durva. Hát igen. van is ez a dob ki a szemeteset, ugye a Tóth Andi könyve, ő csinálta, hogy ezt kiborította a kukát, megtetett, és hogy teljesen lesokkolódott, hogy mi van, igen. hogy ez mind én hazahozom, és amúgy a legdurvább az, hogy ezeket mind szállítják, vagy csomó mindent szállítanak igen. külföldre, tehát hozzák igen. külföldről a szemetetbe, hogy te megvedd nagyon sok pénzért, a 50 grammos, mert 50 gramm egy szalámi, mert nem 100, 50 grammos szalámiból legalább 50 gramm még a csomagolás. És hát akkor azt kidobom, és semmi, és eszembe se jut.
Nekem ezek a kedvencem, a csomagolás, meg ezek a címkék, ami egy, mondjuk egy fehér nemű, tehát veszel egy kis budikát, konkrétan több benne a papír Árcédula, leírás, izé-mizé, nem tudom, márkajelzés, nem tudom.
És neked egy szatyorba, és akkor mondom, hogy nem kérek szatyot, még mindig van olyan hely, ahol jó van már, tehát kb. Hülyének nézek, hogy kérnék egy pólóért, amiért amúgy még pénzt is elkérsz. Igen. A kedvencem ugye most már az, hogy azzal próbáltak visszaszorítani, tudjátok mondva, hogy fizetős a csomagolás. De nem, hanem ugyanannyi műanyagot adat, és még fizetek is érte. Szóval egyébként...
Nem, én szerintem az a tapasztalatom, hogy kevesebben vesznek,
mert fizetni kell. Egyébként a Amerikára jutott eszembe például, mert át kell térnünk a játékra.
Igen.
A műanyag Amerikára, hogy képzeljétek, én egyszer voltam Amerikában, és akkor még nem voltam ennyire zöld, mint most, de hogy zöld, tehát európai persze. voltam, Amerikához képest. És halljátok, van ez a Walmart nevű üzlet, ahol úgy működik a csomagolás, hogy veszed a ödömész a kasszához, és akkor így csippantja le, és minden egyes cuccot külön szatyorba. Tehát veszel 100 cuccot, akkor 100 szatyorom egy ilyen forgó cucc, amit így forgat közben, és így csöpli bele. Mi van? Hát így néztük, hogy mi? Nem kellett, mert nem tudjuk elvinni a szatyorba. Mert hogy fogunk kinézni? Szóval, hogy amúgy, hogyha ide tér vissza Amerika, akkor az nagyon súlyos, mert sajnos a világot ők formálják. Tehát lehet mondani nagyon sok mindent, de amúgy a mainstream világot, a popkultúrát ők formálják, ami a legtöbb szemetet termeli. Szóval ez egy ilyen végszó volt, de annak volt végszava, hogy van egy zöld lottó nevű játékunk, amit látsz magad előtt egy ilyen üvegbúrát, és arra kérnénk, hogy 3 cetlit húz ki belőle, és ebből
látom.
És hogy ami először eszedbe jut róla, azt mondd el nekünk, hogy a beszélgetés végén, de hát nyilván a környezet tudatosság védelemmel, vagy épp szennyezéssel kapcsolatos kifejezéseket láthatod majd rajta.
Hát ez egy kifejezés. Oké, mehet? Akkor nem nézzük.
Végén valaki komolyan is veszi, szeretjük. Amúgy izgi.
Az Európai Uniót húztam el.
Na tessék! Ez csodálatos, hogy mindenkinek valamilyen passzoros cédula jön ki.
Igen, az Európai Unióról most elsőként az jut eszembe, hogy nagyon példamutatók is, pont, hogy most az USA-t mondtad, hogy lehetnénk egy ellenpólus akár, hogy képviselhetnénk egy sokkal jobb utat. Például ez most nem egy műanyagos, de nemrég a természet helyreállítási törvény, az például egy ilyen óriási nagy dolog volt, amit még sehol máshol a világon nem hoztak. Tehát az Európai Unióban, az Európai Unió úttörő volt ebben, sajnos ez is egy eléggé ilyen felhigított törvény lett a végén, de hogy igen, hát sokan megkérdőjelezik, hogy mennyire hatékony az uniós törvényhozás, de én azért még hiszek benne, és a Greenpeace szintjén is sokszor lobbizunk azért, hogy Európai Uniós szinten így legyenek szigorúbb szabályozások.
Igen, ide tartozni, ennek a
mindig igen. Igen. Hát az biztos. Igen. Jó, akkor húzok. Igen. Húzok még egyet.
Érdekes, én sose vágytam Amerikába. Tudom, annyira távol.
Hát Európa, kimész utána még kevésbé fogsz.
Jó, akkor.
Tehát az Európa
jaj, legjobb. Jaj, kettőt húztam.
Kert úgy is maradt, az Európa nem legjobb helyvilágon.
A műanyagot húztam.
Csaba, esküszöm, de nincsen meghekkel. Tényleg úgy tűnik, mint hogyha de nem.
De akkor nagyon jó egyébként, hogy ezt húztam, mert eszembe jutott, hogy van egy téma, amiről nem annyira beszéltünk, pedig egyébként szerintem ez is egy fontos így a műanyag szennyezés kapcsán, és ezt egy kicsit egyébként említetted itt a ruhák kapcsán, hogy a ruháinkkal is nagyon sok...
Műszáros ruhákra gondolsz?
Igen, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy ennyire pörög a fast fashion, vagy ugye most már az ultra fast fashion, és ennyire sokan gondolkodás nélkül Shein-ről vagy Temu-ról rendelnek fillérekért ruhát, ami ugye etikai szempontból is nagyon problematikus, de hogy azokkal ugye mi lesz? Tehát, hogy most már akkora ruhahalmok vannak a Afrikában, meg az Atakama-sivatagban az elszórt ruháink, és hogy tök fontos lenne ezen a téren is így a természetesebb anyagok irányába lépni, mert meg egyébként ugye itt a mosás során is rengeteg
mikroműanyag... Igen.
Úgyhogy ezt szerintem jó, hogy húztam, mert akkor még ezt is így meg tudtuk említeni, hogy amúgy olyan helyekről is jön a mikroműanyag szennyezés, ahol így elsőre lehet, hogy nem is gondolnánk, és ennek egy tök nagy szelete a divatipar sajnos.
Szomorú. Na és akkor az utolsó.
Igen, nézzük.
Az pedig a Greenpeace.
Ja, lehet, benne van.
Benne
vagytok, igen.
De van, lehet kiúszta valaki.
Na nézzük.
Igen, valahogy talán a Puskás Katina.
Nem, ez az ENSZ.
Jézusom, ne haragudj! De az ENSZ meg az EU az nagyon-nagyon Hasonló lettek?
Nem, az ENSZ az most tök jó, mert ugye pont a globális műanyag egyezmény reméljük az ENSZ-től, tehát hogy ez az ENSZ-nek a tárgyalása lesz az, ami most Genfben következik augusztusban.
Ja.
Úgyhogy így kötődik most a műanyag kampányunkhoz az ENSZ, hogy így nagyon reménykedünk benne, hogy az ott lévő delegációk azok egy szigorú egyezmény mellett teszik majd le a voksukat, úgyhogy hát ha valakit az érdekel, mi biztos, hogy itt a Greenpeace felületein be fogunk róla számolni, úgyhogy érdemes szerintem minket követni, mert el fogjuk mondani, hogy milyen egyezmény született, és hogy ez hogyan értékeljük.
Hát ez szerintem nagyon fontos. Igen. És az is fontos, amit mondasz, hogy ahogyan értékeljük.
Meg az is, hogy én is örülöm, hogy kövessük a Greenpeace-t mindenhol.
Már csak azért is, mert ahogy hallották, 100 pontos életmód kalauzt is elérnek a Greenpeace oldalán, és hát arra tudjuk önöket kapacitálni, hogy legalább próbálják ki. Tehát legyen egy ilyen kihívás, hogy ebben a hónapban, júliusban próbáljanak meg odafigyelni arra, hogy milyen lenne az élet, hogyha műanyagmentesen vásárolnánk, ha tudatosan megpróbálnánk elkerülni a műanyagokat, legyen szó arról, hogy inkább a kulacs mellett döntünk a fél literes folyadékvásárlás helyett. Szóval döntsünk inkább a kulacs mellett, de legyen szó arról is, hogyha mindenképpen ruhát vásárolunk ki júliusban, akkor próbáljuk megtörekedni a természetes anyagokra, és kerüljük a mikroműanyagokat, a műszálakat, de akár egészen odáig is elmehetnek, hogy mondjuk a mosószert, vagy az öblítőt, ezt nem műanyagflakonba vásárolják, hanem mosólapokat használnak.
Pontosan ezért a legfontosabb, hogy jövő héten is tartsanak velünk ugyanekkor, hiszen valószínűleg fogunk jönni még ilyen tanácsokkal, és nem sokára látható lesz ez az adás is már a YouTube csatornánkon, szóval kövessék a Klubrádió YouTube csatornáját, keressék Ember a Földön néven ezt az adást, és persze az adás végén pedig nézzék meg, ha legyen az rovatunkat, ahol újabb tanácsot adunk, hogy mit is lehet kezdeni egy ilyen nyári műanyagmentes hétvégén a gyerkőccel otthon.
A mai vendégünk tehát Mesterné Anta Zsófia volt, a Greenpeace kommunikációs menedzsere volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, jövő héten is tartsanak velünk.
Viszlát és béke.